Szendre Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca. Emese, hogyan fogtál bele ebbe a történetbe? Ugye mi már korábban találkoztunk, akkor Szendrei Júliáról faggattalak téged, és az ő életéről, munkásságáról. Nyilván Júlia mellől Petőfi Sándor élete, meg egyáltalán az ő alakja elengedhetetlen. Hogyan fogtál bele ebbe a hatalmas munkába?
Nagyon régi vágyam volt, hogy írjak Szendre Júliának erről az időszakáról is, a Petőfivel kibontakozó szerelem időszakáról is, de mivel annyira sok kiadatlan, feltáratlan forrás volt a későbbi életszakaszaival kapcsolatban, amit fel akartam dolgozni, ugye az elmúlt sok-sok évben elsősorban ezekkel foglalkoztam, de régóta tervezem ezt a könyvet is. Az alap ötletet egyébként Kerényi Ferencnek egy régi Petőfi albuma adta, amit én nagyon szerettem gyerekként, és ezért bennem volt egy olyan törekvés, hogy szeretnék egy olyan könyvet, ami közérthető formában meséli el ezt a történetet, és hogy vannak benne képek is, tehát hogy olyan formában adja át az olvasóknak az egésznek az eszenciáját, ami befogadhatóvá, emberközelivé teszi. És aztán nagyon sokat alakult munka közben a koncepció, mert rájöttem, hogy ehhez az előzetes képhez képest egy kevésbé albumszerű könyvet szeretnék, de megmarad benne ez a törekvés, hogy közérthető legyen, hogy külalakjában is vonzó legyen, és hogy tényleg úgy tudjam általa átadni a friss kutatási eredményeket, hogy az mindenki számára könnyen befogadható legyen. És egy nagyon szerteágazóvá vált a munka kutatás közben, mert még én magam sem gondoltam, hogy ennyire sok aspektusból szükséges újra gondolni ezt a történetet, hiszen ugye mindig csak néhány kiragadott elemet emlegettek, még az irodalomtörténészek is, például a híres Ezerszer Júlia üzenetet, de nem történt meg a társadalom történeti szempontú feldolgozása a témának. Tehát arra gondolok, hogy hogyan épült fel ez a szerelem, miért volt fontos ugye, a belső és a külső szerelmi szabadságharc is a történetben, és miért voltak annyira bátrak az ő döntéseik, mit jelentettek abban a társadalmi közegben ezek a döntések, vagy akár csak olyan apró momentumok is, hogy hogyan engedhették be Petőfit arra a megyebára, vagy mit jelentett akkoriban vegyes házasságot kötni. Tehát nagyon számtalan olyan kérdés felmerült kutatás közben, ami érthetőbbé tette azt, hogy mi miért úgy történt, és mi volt a jelentősége ezeknek a történéseknek, döntéseknek.
Ugye azt tudjuk, hogy a szabadságharc, a külső szabadságharcban milyen szerepük volt a párnak, Júliának és Petőfinek, illetve hát fordított ez esetben valószínűleg a sorrend, de milyen ez a szerelmi szabadságharc, milyen döntéseket hoztak? Miért volt ez szabadságharc egyáltalán, Emese?
Közismert, hogy Szendre Ignác nem adta könnyen a lányát, de úgy gondolom, hogy ez is tévesen rögzült a köztudatban egy ilyen Zorna atyaként, aki annyira ágált a nagy Petőfi ellen, mert ennél sokkal összetettebb a kép. Ami társadalomtörténeti szempontból Petőfi újdonsága, hogy mennyire újra gondolta a költő szerepet, és mennyire megvalósította azt a karriert, amit előtte senkinek nem sikerült befutnia. Ezt egyrészt a Szendre Ignác még nem tudhatta, másrészt nyilván egy aggódó apa számára a legkevésbé sem megnyugtató az, hogy ugye úgy gondolja újra a poéta szerepét, hogy tudatosan nem vállal állást. Hiszen Szendre Ignácnak ez volt az egyik fő ellenvetése Petőfi ellen, hogy tudatosan nem akart állást vállalni, és csak az írásaiból akart megélni. És én ezt a küzdelmet, ami ugye itt az ifjú szerelmesek, meg az apa között, meg ugye a különböző társadalmi ágensek között folyik, én ezt nevezem külső szerelmi szabadságharcnak, tehát a Koltói Nászútig, a beteljesülésig viszem el a történetet. És a belső szerelmi szabadságharcnak pedig azt nevezem, ezt a hosszú lelki folyamatot, amin Szendre Júlia keresztül ment, mire meg tudta hozni azt a döntést, hogy, hogy meri vállalni azt a kockázatot, ami ezzel a házassággal jár, és azzal, hogy egy költőhöz köti az életét. Hiszen ő elsősorban attól rettegett nagyon sokáig, hogy hát szalmaláng életűnek bizonyul Petőfi részéről ez az érzelem, amit tőle tapasztal, és ezért visszatérő gondolat az írásaiban, a naplóiban és a leveleiben is, de elsősorban a naplóiban, hogy fél attól, hogy kiállja el az időpróbáját a kapcsolatuk, és ez az oka annak is, hogy azt kérte Petőfitől egy ponton 1846. október végén, hogy várjanak fél évet, tegyék próbára magukat, az érzelmeik tartóságát, és hogyha kiállják ezt a próbát, akkor mindent meg fog tenni azért, hogy a valóságban is létrejöhessen ez a kapcsolat, és hogy a házasságnak ne legyen akadálya, holott nyilván külső szemmel ez lehetett a legnehezebb, ugye, hogy az édesapjával szembeszegüljön, de a naplóiból nagyon szépen kirajzolódik, hogy igaziból az már ahhoz képest a könnyebb fele volt ennek a szerelmi szabadságharcnak, mert akkor már biztos volt a saját érzéseiben, a saját akaratában. Inkább az volt, ez ilyen nagyon érdekes pszichológiai folyamat, amíg eljutott addig Szentre Júlia, hogy minden kételyét, félelmét félretéve meg tudja hozni ezt a döntést, hogy ő ezért küzdeni fog.
Nyilván ott vannak Petőfi versei, amik tanúsíthatják, hogy ő miként vélekedett erről a kapcsolatról. Egyébként még találtál-e forrásokat erre nézve, hogy az ő részéről ez az elköteleződés mit jelentett? Hát pontosan emiatt, amit említettél is, hogy a korának egyik sztárja. Hogyan viszonyult Júliához, aki egyébként tudjuk, hogy azért méltó társa volt, hát ő maga is költő volt, értő volt az irodalom, irodalmi körökben is, ugye Andersen meséit is fordította, tehát ott volt egyfajta alapként Petőfi Sándornak.
Igen, nagyon érdekes, hogy ezek, amiket felsoroltál, hát többnyire Petőfi eltűnése után jöttek Szentre Júlia életébe, az Andersen fordítás is, ugye 1858-as, az első verse 1854-ből maradt fent, tehát ez egy későbbi korszaka. Ugyanakkor ennek a csírái már itt is látszanak, úgyhogy számomra azért is volt izgalmas ez a munka, mert most azzal a Szentre Júliával foglalkozhattam, aki még nem az, akivé majd később válik, mint akivel a korábbi könyveim foglalkoznak, hanem még egy nagyon fiatal lány, hát ugye 17 éves a történet elején, akinek a személyisége még akkor bontakozik ki, és akire hát nyilván elementáris hatást gyakorol ez a szerelem. És azt látom, hogy a nagyon erős önelemző hajlama viszi először az írás felé, mert az ilyen nagyon fiatal korában, tényleg ilyen 17 éves kora körül írott leveleiben is tetten érhető, hogy úgy elemzi magát, annyira mélyen, annyira finom meglátásai vannak, hogy ez óhatatlanul elvezette a naplóíráshoz. És az ő naplóírása pedig egy nagyon speciális naplóírás volt, mert ő nem arról írt többnyire, hogy mi történt vele aznap, mint a legtöbb reformkori naplóíró, hanem nagyon a belső világáról szólnak a naplófejegyzései, például ezekről a lelki küzdelmekről, amikről korábban beszéltem, és vagy néha egy-egy álmát is leírja, tehát hogy sokkal inkább akár irodalmi alkotásként is felfogható a részéről a naplóírás, mint más esetekben. Az nagyon korán felmerült közöttük, hogy nyilván a nyilvánosság elé lépés, az mit jelentene Szendre Júlia számára. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy mikor tudta meg Petőfi, hogy Júlia is forgatja a tollat, de a jegyességük idején már biztosan tudott róla, ugyanis elmondhatta Jókainak, aki meg hát kellően indiszkrét volt, és mivel akkor lett épp az Életképek főszerkesztője, hírt adott róla, hogy egyrészt a közelgő Nászról, másrészt pedig arról, hogy hát itt az olvasók akár a mennyasszonytól is várhatnak írásokat. És Petőfi nagyon dühös lett, és nagyon hát összeszitta Jókait, és még egy olyan verset is írt, amit közölt is, még melegében, amiben arra inti Szendre Júliát, hogy annak ellenére, hogy őt is megáldott a múzsa, annak ellenére sokkal kedvesebb, hogyha szerény kis virág marad és nem lép a nyilvánosság elé. Viszont aztán a következő hónapokban valami történhetett, hiszen Koltón már ő maga másolta le a felesége naplójegyzeteit, és ő küldte el az Életképek és még egy másik folyóirat a Győri Hazánk számára. Tehát az, hogy miért lett szerelmes Petőfi Szendre Júliába, azzal még nincs talán szoros összefüggésben az, hogy Szendre Júlia is alkotó, hiszen a megismerkedésükkor ezt még nem tudhatta róla, de azt bizonyára érzékelte azonnal, hogy nagyon különleges Szendre Júlia személyisége, és hogy az egész lénye elbűvölő lehetett a számára, és aztán az már így a kapcsolatnak egy ilyen, vagy hát a formálódó szerelemnek egy ilyen érettebb szakaszában derülhetett ki, hogy Szendre Júlia is ír, és hát nagyon érdekes ez, hogy először ilyen nagyon meghökkenve reagált Petőfi, és hogy először kifejezetten rossz ötletnek tartotta ezt, hogy a nyilvánosság elé lépjem, viszont azáltal, hogy ez mégis megtörtént, és így gyakorlatilag az első olyan házaspárrá váltak a magyar médiában, akik így együtt, egymást támogatva léptek föl alkotóként, alkotópárként, azáltal nyilván hát forradalmasították is azt, ahogyan erről az alkotó szerepről gondolkodunk.
Petőfi Sándor, szeretlek, kedvesem. Szeretlek, kedvesem. Szeretlek téged. Szeretem azt a kis, könnyű termetedet, fekete hajadat, fehér homlokodat, sötét szemeidet, piros orcáidat, azt az édes ajkat, azt a lágy kis kezet, melynek érintése magában élvezett. Szeretem lelkednek magas röpülését, szeretem szívednek tenger szemmélységét, szeretlek, ha örülsz és ha búbánat bánt, szeretem mosolyod s könnyeid egyaránt, szeretem erényit, tiszta sugárzását, szeretem hibáid napfogyatkozását, szeretlek, kedvesem, szeretlek téged, amint embernek csak szeretnie lehet. Kívüled rám nézve nincs élet, nincs világ. Te szövődöl minden gondolatomon át. Te vagy érzeményem, mind alva, mind ébren. Te hangzol szívemnek minden verésében. Lemondanék minden dicsőségről érted, s megszereznék érted minden dicsőséget. Nekem nincsen vágyam, nincsen akaratom, mert amit te akarsz, én is azt akarom. Nincs az az áldozat, mely kicsiny ne lenne éretted, hogyha te örömet lelsz benne. S nincs csekélység, ami gyötrelmesen nem sért, hogyha te fájlalod annak veszteségét. Szeretlek, kedvesem. Szeretlek téged, mint ember még soha, soha sem szeretett. Oly nagyon szeretlek, hogy majd belehalok. Egy személyben minden, de mindened vagyok, aki csak szerethet, aki csak él, érted, férjed, fiad, atyád, szeretőd, testvéred, és egy személyben te vagy mindenem nekem, jányom, anyám, húgom, szeretőm, hitvesem. Szeretlek szívemmel, szeretlek lelkemmel, szeretlek ábrándos, őrült szerelemmel, és ha mindezért jár díj, avagy dicséret, nem engem illet az, egyedül csak téged. A dicséretet és díjat te érdemled, mert tőled tanultam én a nagy szerelmet.
Az lehet az érzésünk már az iskolától kezdve, hogy mindent tudunk mi erről a párról, amit lehetett már elolvastunk, főleg, hogyha ugye érdekel bennünket ez a téma, vagy az ő történetük. Mi mindent sikerült még felkutatni, minden sejlett fel a te munkád a kutatásod során, ami mondjuk számodra is újdonságot jelentett?
Nagyon-nagyon sok ilyen volt, épp azért, mert nagyon megtévesztő ez a kép, tényleg valamilyen szinten még engem is megtévesztett annak ellenére, hogy ugye régen kutatom Szendrey Júlia életét, de én is azt hittem pár évvel ezelőtt a munka kezdetén, hogy nem lesz közben ennyi újdonság, de rájöttem, hogy nagyon súlyos következményekkel járt az, hogy nem gondolták végig társadalomtörténeti szempontból ezt a történetet, és gyakorlatilag nem is tudósok, hanem inkább írók, költők, drámaírók írtak erről a témáról, és ők meg nyilván a saját fantáziájukat, a saját világképüket, nőképüket, szerelemfelfogásokat vetítették rájuk, tehát nyilván a nyugatosok rájuk vetítették azt a féle ilyen femme fatale képet, ami az ő korszakukban divatos volt, és abszolút nem az eredeti forrásokból kiindulva vizsgálták a történetet. És éppen ezért én nekem az volt a célom, hogy a fennmaradt eredeti források segítségével rekonstruáljam ennek a szerelemnek a történetét. Tehát nagyon izgalmas ez a folyamat, hogy hogyan lehet megírni történészként, kutatóként egy szerelem történetét, hiszen ugye mindig csak olyan, hát az írásban fennmaradt forrásokkal dolgozhat az ember, nem magukhoz, az egykori érzelmekhez férhet hozzá közvetlenül, és éppen ezért maga a forrás kritika folyamata is azért egy összetett, izgalmas művelet volt, hiszen ugye rengeteg visszaemlékezés maradt fenn. És ezeknek a kezeléséhez azért nagyon komoly forráskritika szükséges, mert nagyon sokszor tévednek, nem jól emlékeznek, tehát nem arra lehet elsősorban őket használni, hogy az egykori eseményeket pontosan rekonstruáljuk, inkább olyan szempontból jók ezek a visszaemlékezések, hogy milyen kép élt erről a párról, vagy hát a kibontakozó szerelmet kívülről hogyan látták ők. És az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ezt mondom, hogy sok visszaemlékezés maradt fenn, ennek a döntő többségét még a szűk szakma sem szokta idézni, és például a 2023-as Petőfi emlékében sem kerültek terítékre ezek a források, és éppen ezért, bármi meglepő is, nagyon sok esetben, most itt ebben a könyvben jelennek meg először hosszú idő után. Tehát például Sas Károly, aki az Erdődi várírnoka volt, és ő adott először Petőfi kötetet Szendrey Júlia kezébe, ő nagyon részletes, és egyébként a többiekhez viszonyítva kiemelkedően pontos visszaemlékezést is írt, és ezt a szöveget, ezt a forrást, ezt gyakorlatilag az 1880-as évek óta, amikor először megjelent, nem adták ki újra az eredeti formájában, úgyhogy én nagyon hosszan idézem ezt a könyvben, mert nagyon sokat megtudhatunk arról is, hogy egyáltalán milyen volt belülről az Erdődi vár, milyen volt ez a speciális együttélés, amit az jelentett, hogy a főnök, ugye Szendvei Ignác, a jószágigazgató és az alkalmazottak együtt egy háztartásban éltek, együtt étkeztek. Tehát ezt most azért mondom el így, mert nagyon sok ilyen apró részletből bontakozott ki egy egész más kép előttem, mint ami addig volt a köztudatban. Tehát nagyon fontos látni ezt a társadalmi közeget. Így lehet megérteni azt, hogy miért éppen úgy döntöttek, miért éppen úgy kommunikáltak egymással a főszereplők, és ilyen szempontú apró felfedezés volt lényegében minden egyes fejezet megírása során. Vagy például, hogy ezért mondjak néhány konkrétumot, ugye amikor a megyebál történetét megírtam abban a fejezetben, tehát minden egyes apró momentumnál meg kellett állni. Például annál a percnél, amikor ugye Szendre Júlia Sas Károly, az előbb emlegetett Sas Károly visszaemlékezése szerint azt mondja, hogy Petőfi virágokkal beszőtt Selyem Attilát, csodálatos Selyem Attilát viselt a bálon, és hogy ez milyen lehetett, mennyire számított Norma Szegőnek a korban, egyáltalán hogy szerezhetett Petőfélyet, vagy hogy engedték be a megyebába, amit azok a károlyiak rendeztek, akiket ő pár nappal korábban még le hazaárulózott, vagy akár annak a kis közjátéknak a kapcsán, amit a Priel Kornélia féle lánykérés jelentett, ugye, amikor Petőfi megkérte hirtelen felindulásból egy színésznő kezét, amikor tévhíreket hallott Szendre Júliáról, és ugye nem eskedték össze egy éjszaka leforgása alatt vele, mint ahogy ő szerette volna, hogy ennek mi volt az oka, mivel járt vegyes házasságot kötni, mivel járt áttérni protestánsról katolikus hitre. Tehát nagyon sok ilyen vonulata is van, ami újdonságot jelent a könyvben, meg a leginkább a másik fele pedig ennek a belső szerelmi szabadságharcnak az elemzése, amin Szendre Júlia végigmegy, és ennek is nagyon sok elágazása van, hiszen ez szorosan összefügg például azzal, hogy milyen volt a költők imázsa ebben a korszakban. Hiszen amikor Szendre Júlia azt írja, hogy jaj, költő, talán büntetésül, még az elején, amikor megismerkednek, akkor nyilván emögött is van valamilyen hiedelem azzal kapcsolatban, hogy milyenek a költők. És aztán ez visszatér sokszor így erről, hogy szabadnak kell a költőnek lenni, mint a gondolat, és hogy szabad-e egyáltalán a házassággal lekötni őt, és hogy ennek a gondolati háttérnek milyen befolyása volt az ő érzelmeire, vagy a korabeli szenvedélyfelfogásnak, ugye többféle szenvedélyfelfogás ütközött a korszakban, hogy ennek milyen hatása volt arra, ahogyan ő megélte a saját érzelmeit, az nagyon izgalmas, és szerintem nagyon felhívja a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a szerelemre hajlamosak vagyunk egy ilyen időtlen érzésként tekinteni, annak ellenére nagyon hangsúlyos az, hogy az nagyon is korspecifikus, hogy az ember hogyan éli meg az ilyen jellegű érzéseit, milyen korlátok befolyásolják, milyen világkép van a fejében, hogyan gondolkodik a szerelemről, és hát itt ez annál inkább érdekes, hogy ugye a szerelmi házasság az ebben a korszakban még egy meglehetősen ritka műfajnak számít, különösen akkor, hogyha ennyire különböző társadalmi rétegekről van szó. És az, hogy Szendre Júlia, amikor megtörténik ez a házasság, akkor a nyilvánosság elé is áll, és azt mondja, hogy az az igazi, aki szerelmi házasságot köt, annak elementáris hatása lehetett ebben a korszakban. És nagyon komoly hatást gyakorolhatott arra is, hogy ugye a polgári társadalomban egyre inkább kialakult ez az eszme, hogy ne az határozza meg az egyén életét, hogy hova született, milyen társadalmi réteghez tartozó szülők gyermekeként jött a világra, ne ezt határozza meg az egész életét, mint addig, hogy milyen hivatást választ, hogy kivel házasodhat, stb., hanem képes legyen saját maga formálni a sorsát. És szerintem Szendrá Júlia és Petőfi Sándor szerelme azért lehetett annyira szimbolikus erejű a kortársak számára, mert ezt a nagyon jelentős, nagyívű változást jelképezte.
Megvan az a pillanat, amikor Júlia először Petőfi verseit a kezébe vehette. Meddig követted az ő történetüket?
Igen, nagyon hangsúlyosan benne van ez a pillanat a könyvben, mert az Erdődivár írnoka, a Sas Károly leírta, hogy Szendrá Júlia azzal a megjegyzéssel adta vissza a Petőfi verseit neki, hogy nem tetszenek neki, mert nagyon illemsértőek ezek a versek, és itt külön kiemelte a Hortobágyi Kocsmáros négy című dalt, ami de ugye hát a Kocsmáros név fedetlen kedleiről van szó, úgyhogy nem csoda, hogy egy jól nevelt úrilány felháborodott, mert gyakorlatilag ez hozzátartozott a neveltetéséhez.
De ezért nekem csak merken. Izgalmas.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ez az érdekes, hogy aztán később Sas Károly a visszaemlékezéseiben mentegette ezért Szendrá Júliát, hogy hát németes neveltetése volt, és hogy nem ismerte annyira a magyar irodalmat, holott valójában nincs is szükség erre a mentegetőzésre, mert egyszerűen azáltal, hogy ugye azt is leírja, hogy Szendrá Júlia aztán mégis újra meg újra a kölcsön akarta kérni ezt a bizonyos Petőfi kötetet tőle, ez önmagában elárulja, hogy mégsem hagyták nyugodni ezek a versek, és hogy már akkor megmozgatta Szendrá Júlia érzelmeit Petőfi ezek által, a művek által, amikor még nem is találkoztak személyesen. És hogy ez, hogy először felháborodott, ez nem annyira az irodalmi ízléséről árulkodott, hanem tényleg inkább a neveltetéséről. És az az érdekes, hogy hát ugye innen jutunk el odáig, hogy ugye Szendrá Júlia azért Petőfi műveit nem csak, hogy csodálta, hanem nagyon mélyen értette is. Tehát ezt már később Petőfi halála után például az Apostol című művéről írt egy külön elemzést az egyik kritikusának, amiben megvitte a kritikáktól. De magában a könyvben alapvetően azt az utat mutatom be, ugye a családi hátterüket felvillantó előszó után, ahogyan a megismerkedéstől, tehát 1845. szeptemberétől eljutnak a házasságkötésig és a koltói nászútig, hiszen ez egybe egy kerek történet, hát tervezem majd a folytatását is ennek a könyvnek. Ugye akkor már más lesz majd a történet tétje, meg a könyv célja. Itt kifejezetten szerelem kibontakozásának a bemutatása, meg ennek a társadalmi közegének a bemutatása volt a cél.
Emese, nagyon sokszor a tudományos kutatás és az olvasmányosság az nem jár kéz a kézben. Kiknek ajánlod ezt a kötetet? Csak irodalmat értő szemeknek, füleknek, vagy akit úgy érdekel a téma is érthető lehet?
Nem, ez kifejezetten olyan céllal, olyan szándékkal írtam ezt a könyvet, hogy olyanok számára is élményt jelenthessen, akik abszolút nem szakmabeliek és nem tudományos könyveket szoktak olvasni. Tulajdonképp egy fontos és izgalmas kísérletnek is tekintem ezt a könyvet, mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy milyen következményei vannak annak, hogy ahogy utaltál is rá, nagyon élesen elválik a tudományos és az úgynevezett ismeretterjesztő könyvek piaca, és ennek következtében ugye sokszor a friss kutatási eredmények nem jutnak el az olvasókhoz, az ismeretterjesztő könyveket, meg ugye hát döntő többségében nem maguk a kutatók írják, és pont ezért nem, egyszerűen nem tudnak annyira árnyaltak és pontosak lenni, amennyire ez ideális lenne. És éppen ezért én a kettőnek az előnyeit szerettem volna egyesíteni ebben a könyvben, és kipróbálni, hogy milyen az, amikor egy kutató nem szaktudományos szöveget ír, hanem olyan nyelven, olyan formában fogalmazza meg az új eredményeit, ami tényleg akár egy tizenéves számára is befogadható lehet, és élmény lehet. És én azt gondolom, és az is volt a célom a könyvvel, hogy a tipográfiai megoldások által, a képek által, a kiemelt idézetek által, ugye sokféleképp lehet olvasni ezt a könyvet, tehát én bízom abban, hogy minél többen fogják ilyen regényszerűen olvasni, és lesz sodrása a történetnek, annak ellenére, hogy nyilván nem regény, hanem egy abszolút a forrásokból kiindulva meséli el ezt a történetet, de úgy gondolom, hogy annak az olvasási módnak is lesz így létjogosultsága, aki inkább nézegetni, szemelvényekben olvasgatni, szemezgetni szeretne, mert nagyon sok izgalmas forrás, szöveges és vizuális forrás kapott helyet a könyvben.
Szendrei Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca, hát emese várjuk, hogy mi is megnézegethessük, megforgathassuk ezt a kötetet. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.